helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Hát, aki ezt a szignált hallja, az pontosan tudja, hogy most dr. Magyar Csabáé lesz a szó, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát világbanki botrány, már a hallgatók itt reklamáltak, hogy mi miért nem beszélünk a világbanki botrányról, meg a hitelminősítők körüli botrányról sem beszéltünk annak idején, pedig mindkettőről beszéltünk, a világbankról például a kokáért most fogunk. Mi történt? Jesszus úristen!
Hát ugye egyre dagad a botrány a világbank körül, ugyanis van neki egy Doing Business nevezetű kiadványa, amelyben a világ országait rangsorolja különféle szempontból, de az a lényeg, hogy azt szeretnék benne kimutatni, hogy mely országok a legversenyképesebbek egymáshoz viszonyítva, és hát most bejelentette a világbank, hogy egyelőre ezt nem adja ki többet, egy ideig szüneteltették, de most már meg is született a döntés ezzel kapcsolatban, úgyhogy most várjuk, hogy ne történjen semmi. Egyáltalán az is kérdés, hogy beszéljünk-e még róla, hiszen már nem lesz többet.
Hát beszéljünk, mert ez fiaskó. Nem?
Hát ahhoz képest hát a versenyképesség egy legfontosabb dolog. Igen, tehát nyilván találgatja mindenki, hogy mi állhat a háttérben, és hát pár dolog már kiszivárgott. Na, hol tartunk?
Igen, hát ez a világbanknak az Aperol spritze, mint ahogy ugye az előző beszélgetésben elhangzott. Ugye érdemes azért először annak utána menni, hogy mi ez a kiadvány egyáltalán, mert elég nagy múltra tekint vissza. 2003-ban indult az első, és több mint 130 országot vizsgáltak benne. 2020-ra már gyakorlatilag a világ összes országa benne volt, tehát 190 országot hasonlítottak össze benne, és ez a tanulmány adatot szolgáltatott az üzleti tevékenység egyszerűségéről, illetve reformokat is javasoltak a teljesítmény érdekében. Egyébként ez a felmérés egy kérdőívből állt, amelyet a Doing Business csapata dolgozott ki, és a kérdőívben egy üzleti esettanulmányra kellett válaszolni az országokra. Egyébként maga az esettanulmány az mindig egy kis hazai tulajdonú gyártóvállalatra koncentrált, ezért az eredmény az mondjuk külföldi befektetők és nagyvállalatok számára nem feltétlenül volt irányadó, de azt jól megmutatta, hogyha helyben valaki szeretne beindítani mondjuk egy termelő vállalkozást, akkor mire számíthat. Egyébként azért ennek ellenére beszédes volt a különbség a tanulmányban, mert például volt olyan év, amikor Kanada harmadik helyen végzett abban az alkategóriában, hogy milyen könnyű beindítani egy vállalkozást, és ott kimutatták, hogy Kanadában egy eljárás szükséges, és ez átlagosan 5 napot vesz igénybe. Ezzel szemben például Csádban 9 eljárás volt szükséges, és minimum 60 nap kellett ahhoz, hogy bejegyzésre kerüljön a vállalkozás.
És ez még milyen mutatókat vett górcső alá? Mondtad, hogy bejegyzés oké, de így a működés során is, vagy csak az indulás?
Hát több kategória volt, és ezt is egyre bővítették. Az első szempont volt, hogy mennyire könnyű beindítani egy vállalkozást. Eljárás, idő, költségek, minimális tőke egy új vállalkozások esetén. Aztán szempont volt az építési engedélyeknek a kérdése, megint csak mennyi időt vesz igénybe, milyen költségek vannak. A példában egyébként általában egy raktár építése szerepelt, azon felül a villamos energia ellátás egy kiemelt szempont volt ugye a raktár számára. Ingatlan mennyire tudják könnyen nyilvántartásba vetetni, ugye itt egy kereskedelmi ingatlanról volt szó, a vállalkozáshoz tud-e hitelt szerezni, mennyire nehéz a hitelt megszerezni, azon kívül a befektetőket mennyire védik az ottani jogszabályok, és hát természetesen nem feledkezhetünk el az adózásról se. Hányféle adót kell fizetni, mennyi idő telt el az adóadminisztrációval. Fontos szempont volt az is, hogy a határon átnyúló kereskedelem mennyire egyszerű exporthoz, importhoz, mennyi dokumentum kell, mennyi időt vesz igénybe ez az egész. és hát az utolsó két kategóriában pedig az volt, hogy a szerződéseket mennyire lehet könnyen végrehajtani, mennyire lehet kikényszeríteni a partnertől, hogy teljesítsen, és a másik pedig a fizetésképtelenség kérdése volt, mennyire lehet ezt behajtani, reorganizálni az adott vállalkozást.
No, hát akkor itt a kérdés, hogy ez viszonylag egy egyszerű, fel nem foghatjuk, hogy hol került porszem a gépezet.
Igen, hogy miért kellett ennek, miért kellett ezt
manipulálni, nem értem, hogy mi célja lehetett annak, aki ezt manipulálta. De ez egy tök jó mutató, tök érdekes következtetéseket lehet belőle levonni, hol nyúltak bele, kik nyúltak bele, miért nyúltak bele, mit lehet tudni.
Lehet, hogy a probléma ott kezdődött, ugye, hogy az eredményeket a közététel előtt az illetékes kormányokkal is érvényesítették, és hát köztudomású, hogy minden kormány azt szeretné, hogy a versenyképességi mutatóban rosszul szerepeljen, tehát azért már ezen a ponton is volt lehetőség arra, hogy szépítsenek az eredményeken. Egyébként pedig deklaráltan a Doing Business kiadvány készítői is azt mondták, hogy nem mérték fel az üzleti környezet minden aspektusát, tehát makrogazdasági feltételek, foglalkoztatottság, korrupció, vagy az adott ország pénzügyi rendszerét, azokat nem lehetett figyelembe venni, hanem kifejezetten az esettanulmány alapján kategorizálták. De igazából a fő probléma az onnan ered, hogy 2018-ban is volt már egy botrány, csak az nem jutott el annyira a nemzetközi sajtóba. A Világbank egyik vezető közgazdásza bejelentette, hogy Chile esetében korrigálják a korábbi adatokat, és újra számítják négy év távlatában. Bocsánatot is kértek tőlük, kihangsúlyozta a közgazdász, hogy az illetékes csoport korábbi igazgatója többször is manipulálta a módszertant a baloldali elnök idején, és így Chile is felháborodott, és a Világbank teljes vizsgálatát kérte a teljes tanulmány tekintetében. És 2020-ban volt még egy balhé ezzel kapcsolatban, ahol pedig a Financial Times, Economist meg a Wall Street Journal utána járt ennek a kérdéskörnek, és arra jutott, hogy Kína, Azerbajdzsán, Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia adatait, hát fogalmazunk úgy, hogy nem megfelelően dolgozták fel a Világbanknál a 2020-as kiadványában, és ezután a vezetőség bejelentette, hogy szünetelteti a kiadványt, belső vizsgálatot indítanak, ott viszont meg azt tárták föl, hogy a cégnél olyan kultúra folytatódott, amelyben a menedzsment nyomást gyakorolt a szakértőkre, és a megkérdezett munkatársak több mint fele elismerte a vizsgálat alapján, hogy manipulálta az adatokat.
Na most,
2021. szeptemberében most bejelentették, hogy ennyi volt.
Hát ezek után...
Mi hol álltunk ebben?
Ezek után nem olyan meglepő egyébként. Tehát ha ez tényleg ennyire durva volt, akkor lehet, hogy ez volt a megfelelő döntés. Tehát így már, főleg miután ugye ezek kiderültek számukra is, a világ számára is, teljesen hiteltelen is vált volna, hogyha bármit megjelentetnek ezentúl, innentől kezdve, nem?
Hát az az igazság, hogy ez egy teljesen jó kezdeményezés lett volna, csak nem számoltak az emberekkel ebben a történetben, aztán korrupcióba és befolyásolásba fulladt ez a történet. Úgyhogy azért ez egy elég kellemetlen esemény a Világbank életében.
Abszolút.
Na, hol állunk meg, hogy most nem tudjuk, hogy akkor most ez megalapozott ez a lista, de kik állnak az élbolyba és miért? Ezt a két kérdést még azért vegyük végig.
A 2020-as jelentésben Magyarország az 52. helyen áll, ugye 190 állam viszonylatában kell nézni, de hát mondhatom azt is, hogy hát nem is kell ide semmilyen belső vizsgát a Világbanknál, innen is látszik, hogy sumákolás történt, hiszen nem vagyunk benne a top 10-ben.
Igen.
Sokkal előkelőbb helyen áll Magyarország a WHO-nál az egyfőre jutó alkoholfogyasztásáról szóló jelentésben.
És a kettő összefügg, tehát hogyha itt jól állunk, akkor miért ne állnánk máshol is jól, ne viccig.
Igen, egyébként előttünk áll Horvátország.
Utóbbit valószínűleg
majdnálták.
Negatív irányban.
Hallod a Csabát? Horvátország és Montenegro is versenyképesebb, mi nálunk.
Igen,
skandalú.
Vagy lehet, hogy ők jobban lobbiztak, ki tudja. És Marokkó és Ciprus követ bennünket ebben a listában. Egyébként a legjobb értékelést a határon átnyúló kereskedelemre kaptuk. Tehát az összes kategória közül ezt emelték ki Magyarországon.
Hát azért, mert hogy a szlovákok ide járnak vásárolni, mikor gyenge a forint. Hát,
igen, vagy lehet, hogy a cukor és a gabona is rásegít.
Ja igen, tényleg.
A szlovák-magyar kereskedelemben.
Igen.
A Tesco turizmus egy kis áfázás. Igen, igen, jók vagyunk, igen.
Na, és kik vannak az élen?
Ami viszont érdekes, hogy a legrosszabb pontszámot az elektromos áram és az építési engedélyek megszerzése kapcsán kapta Magyarország. Egyébként tavalyhoz képest javítottunk, tehát azért mondjuk a jót is, és az adófizetés egyszerűsödött Magyarországon a tanulmány szerint, tehát valóban csökkentek némileg az adók, nem kell annyi időt eltölteni az adóadminisztrációval, de hát azért van még hová fejlődni szerintem ezen a fronton, de tényleg történtek előrelépések.
Na okay. De, akkor nézzük meg, hogy kik állnak az élbolyban, és miért szerinted?
Új-Zéland, Szingapúr és Hongkong évek óta dobogósok ebben a listában. Szingapúr már 7 egymást követő évben vezette például a globális rangsort, az üzletkötés egyszerűsége, meg a cégalapítási egyszerűség kapcsán. Őszintén szóval az Új-Zéland, Szingapúr, Hongkong triász nem hiszem, hogy egyébként túl sokat lobbizott annak érdekében, hogy a listában elő legyenek. Nem mellesleg a mostani botrányban nem is merült fel a nevük, tehát nincs előttem, hogy mondjuk az új-zélandi miniszterelnök éppen a Világbank szakértőt egy mázsa birka gyapjúval próbál megvesztegetni, és hát ezt szerintem Hongkong meg Szingapúr esetében is el lehet mondani. Egyébként azért lássuk, hogy mind a három országnál jellemző az angolszász jogi környezet, tehát ez mindenképpen az a típusú szabályozás, amelyet az angoloktól vettek át, és tovább fejlesztettek a külföldi befektetők érdekében, megtette a hatását. Ugye kettő ezek közül városállamnak minősül, és hát azért arról se feledkezzünk meg, hogy mind a három ország a maga módján adóparadicsomként is funkcionál. Tehát ott kifejezetten az a szempont, hogy minél több külföldi jöjjön az országba, és minél kedvezőbb szabályozással várják őket, és egyébként ezt a helyiekre is kiterjesztik, tehát nyilván nem csak a külföldiekre vonatkozik ez a kedvező szabályozás. Egyébként Új-Zéland áll most a listában az első helyen. Egy új-zélandi ügyvéd nekem nagyon találóan mondta, hogy egy idő után fölismerték Új-Zélandon, hogy félnek attól, hogy Ausztrália és Dél-Kelet-Ázsia elszipkázzák tőlük a tehetséges fiatalokat, és a végén birkapásztorok maradnak csak az országban. És egy több éves kormányzati program keretében elérték, hogy a világ egyik legjobb üzleti környezetét biztosító országként tartsák őket számon. És nem tudom, követtétek-e a híreket, de például Larry Page, a Google egyik alapítója, és Peter Thiel, a PayPal-tól is már helyi állampolgárok Új-Zélandon, és már jelent meg valamilyen sztori is, hogy már az atombunkerüket építik.
Bizony, ezt nem lehetett ezt a kettőt egyértelműen elkülöníteni, mert azt mondták, hogy ugye megjelent egy jelentés, hogyha jön valami apokaliptikus esemény a Földön, akkor hol lehet a legnagyobb biztonságban lenni, és Izland, az Egyesült Királyság, valamint Új-Zéland szerepelt itt ebből a szempontból a listán, és ezért hozták elő Larry Page-et, anélkül, hogy tudták volna, hogy nem mellesleg, amit elmondtál, hogy a világ egyik legjobb vállalkozási környezete és Új-Zélandon van, tehát nem lehet tudni, hogy most Larry Page a világ végétől fél, vagy szeretne valami új, jó kis vállalkozást indítani.
És hát egészségügyi szempontból sem elhanyagolható, hogy a járványkezelés kapcsán ugye Új-Zéland végére tanuló volt, tehát mindenki csak csodálkozott. Hozzáteszem, hogy lehetséges, hogy könnyebb azért egy olyan országba, mintől Ausztrália is több mint 2000 kilométerre van legközelebb, jól kezelni egy járványhelyzetet, de ennek ellenére azért ne vitassuk el az érdemeiket, hiszen ügyesen kezelték ezt a helyzetet Új-Zélandon. És hát ugye Szingapúrt meg Hongkongot sem kell különösen bemutatni szerintem a hallgatóknak. Egyébként Szingapúrban a szerződéses kötelezettségek szerepeltek első helyen, tehát az azt jelenti, hogy ott a legegyszerűbb kikényszeríteni a partnertől a teljesítést. Hongkongban pedig az építési engedélyek, amelyek első helyen szerepeltek, tehát hogyha valaki Hongkongban szeretné építkezni, akkor azt viszonylag egyszerűen megteheti.
Na, hát érdekes volt, köszönjük szépen a ismeretanyag átadást nagyon tanulságos volt. Szegény világbank, nem lennék egy világbank mostanság.
Ugye az a borzasztó, hogy az tök jó, hogyha ilyeneket összeállítanak, és ebben tök nagy érték van. Hogy lehetne kiszűrni ezt a korrupciós, egyáltalán az emberi tényezőt, a részrehajlást belőle? Nem tudom. Nem tudom.
Hát majd talán mesterséges intelligenciával sikerül.
Esetleg. Ja. Tehát jó lenne, hogyha a korrekt módon ez újjáéledne.
Azt is lehet manipulálni. Attól függ, ki írta azt a mesterséges intelligenciát, igen. Köszönjük szépen, Csaba!
Én is köszönöm.
Szervusz!
Szép napot, jó munkát!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.